Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1986. december 28-án sugárzott műsorát. Az 1920-as évek eseményei Magyarországon Gömbös Gyula miniszterelnökségéig.
Az adott körülmények között a Bethlen kormány gazdasági politikája sikerre vezetett. Egy évtized alatt az 1920-as évek végére nem csak hogy sikerült pótolni a háború okozta veszteségeket, de a gazdasági élet is talpra állt, és az ország komoly fejlődésen ment keresztül.
Egyedül a mezőgazdaság nem tartott lépést az általános fejlődéssel. Ennek fő oka, mint már jeleztük, abban keresendő, hogy a kormány főleg az ipar fejlesztésre fektette a hangsúlyt, és a mezőgazdasággal fizettette meg az iparosítás számláját. Ez a politika meghozta a Bethlen által várt eredményt. A parasztság száma csökkenni kezdett. 1930-ra az ország összlakosságának már csak 51,8%-a élt a mezőgazdaságból, ami 1920-hoz képest 7%-os csökkenést jelentett. Ugyanakkor az ipari munkásság létszáma majdnem megduplázódott, és a termelés 120%-kal emelkedett. 1924 és 1928 között az ipar össztermelési értéke 4,6 milliárd pengőről 5,7 milliárdra nőtt, ami legalább évi 6%-os növekedésnek felelt meg. A kiegyezés korával összehasonlítva a Bethlen korszak is töretlen fejlődést mutat.
Ennek a fejlődésnek legtöbb előnyét a városi középosztály, főleg annak vállalkozói rétege élvezte.
Ez nem volt sem véletlen, sem meglepő. Ők voltak azok, akik vállalkozásaik hasznát újra és újra befektették a gazdaságba, főleg az iparba, és a kormánypolitika mellett ez volt a fejlődés másik fontos ösztönzője. Az ipari munkásság helyzete is kedvezőbb lett. Ez az osztály a lakosságnak körülbelül 12%-át tette ki, a megtermelt értékekből való részesedése körülbelül 11,5% körül mozgott. Ez az arány kedvezőbb volt a fejlettebb nyugati államokénál. De az anyagi körülmények javulása nem hozta meg a munkásság támogatását Bethlen számára. Kevesebb sztrájkra és tüntetésre került sor, mint annak előtte, de a munkásság továbbra is a szociáldemokrata pártot támogatta szavazataival, és a kormány egyáltalán nem volt népszerű köreikben.
Ez a helyzet egészen 1938-ig tartott. Akkor a munkásság nagy része a szélső jobboldal mellé állt, de erről majd későbbiekben lesz szó.
A munkásság ellenzékisége mögött az húzódott meg, hogy bár a nemzeti jövedelemből arányszámuknak megfelelően részesedtek, más társadalmi rétegek jobban jártak náluk. Bár az angol és német munkásság részesedése a nemzeti jövedelemből aránylag alacsonyabb volt az övékénél, azok mégis jobban éltek, mert a nemzeti jövedelem jóval nagyobb volt. Amellett a nyugati államokban a demokratikus társadalom kialakulásával egy időben eltűntek a feudális maradványok, Magyarországon viszont túlélték az iparosítás korszakát. Az angol arisztokrácia fent tudta tartani kivételezett helyzetét, de politikai befolyása a minimálisra csökkent, és gazdasági szerepe is erősen korlátozódott.
Ezzel szemben Bethlen rendszere lehetővé tette a feltörekvők számára az érvényesülést, de továbbra is fenntartotta azt a látszatot, hogy az arisztokrácia társadalmi felsőbbsége megingathatatlan, pedig ez egyre kevésbé volt igaz.
Ennek az lett a következménye, hogy a helyzet megkívánta a feltörekvőtől tagadja meg valódi származását. Az elszegényedett nemesi családból való származás társadalmi előnynek számított. Igyekeztek fenntartani a látszatot, mintha a gazdasági boldogulást és társadalmi érvényesülést még mindig a származás határozná meg, ami persze megakadályozta volna az alsóbb osztályok tagjainak társadalmi emelkedését. A valóság egészen más volt, s a kettő közötti különbség majdnem lehetetlenné tette az igazi társadalmi harmónia megteremtését.
A társadalom még mindig legnagyobb osztálya a parasztság, a saját helyzetét az ipari munkásságéval hasonlította össze.
Persze nincs szó egységes véleményekről, hiszen a parasztság egy részének gazdasági fejlődése a kormány politikája ellenére sem szakadt meg. De az alsó paraszti részegek jogosan követeltek jobb életlehetőségeket, és úgy látták, hogy a kormány ennek útjában áll. De mit mondanak a számok? Azt mutatják, hogy a parasztság egészének életszínvonala a háborút közvetlenül megelőző évekhez viszonyítva egyáltalán nem csökkent. Az igaz, hogy nem is emelkedett, és ebben volt az igazi probléma. A kenyérgabona fejenkénti fogyasztása ugyanaz volt, mint 1913-ban, vagyis 546 kg évente. A cukorfogyasztás 8,7 kg-ról 10,7 kg-ra emelkedett, míg a húsfogyasztás valamivel csökkent. A gyermekhalandóság sem volt magasabb, mint a háború előtti években.
A parasztság egy része egészségtelen lakásviszonyok között élt, és táplálkozása is sok kívánnivalót hagyott maga után. De, és ez volt a lényeg, nem éheztek, s ruházatuk sem volt a háború előttinél szegényesebb. Egészében véve a parasztság életszínvonala elmaradt a városi ipari munkásságétól. Alacsonyabb rétegei, mint például a mezőgazdasági cselédek, embertelen körülmények között éltek. És ez volt az, ami a vidéki lakosság elégedetlenségét a leginkább fokozta.
1928-ban például a parasztok átlagos évi készpénzjövedelme 325 pengő körül mozgott, ami egy városi munkás átlagkeresetének mindössze egy harmadát tette ki. Ennek okait az alacsony terményárakban és a kormány által tudatosan fenntartott agrárollóban kellett keresni, hogy az elsőt a világpiaci árak befolyásolták. De az sem került el a parasztság figyelmét, hogy az agrárollót állandóan nyitva tartották.
A parasztság elégedetlenségét a radikális propaganda csak fokozta. Amikor a 3 millió koldus országáról szónokoltak, vagy összehasonlították az európai nagyvárost, vagyis Budapestet, az ázsiai körülmények között élő faluval, eltúlozták ugyan a helyzetet, de a parasztság hangulatát mégis befolyásolták.
Lassan az egész parasztság elidegenedett nem csak Bethlen kormányától, hanem az ipari városi társadalom összességétől is. Nem csoda, hogy amikor a 30-as évek falukutatói közvéleménykutatást rendeztek a falusi iskolás gyermekek közt, azoknak csak 13%-a akart paraszt maradni, nagy többségük a városba való költözésről ábrándozott. Persze, akármilyen nagy lendületű volt az ipar fejlődése, mégsem teremtett annyi munkaalkalmat, hogy a falusi szegény parasztságot fel tudta volna szívni a munkások soraiba. A parasztság többsége jövőjét kilátástalannak látta, és a kiutat gyakran vallási szektákban, de főleg az alkoholizmusban kereste.
Nem segített a helyzeten az sem, amit pedig a józan liberálisok sikernek könyveltek el, hogy a parasztság most jóval több információhoz jutott, mint a háború előtti években. 1930-ra a parasztok 90%-a tudott már írni, olvasni, és ezzel párhuzamosan az újságolvasók száma is megnőtt. Sok faluban nem volt még bevezetve a villanyáram, így petróleumlámpák fényénél olvasták és vitatták meg a világból érkező híreket. Ahol nem volt villany, ott telepes rádiókat hallgattak, és a mozik híradóin keresztül egyre többet értettek meg a világ folyásából.
Ez nem jelentette egyben azt, hogy a parasztság most már könnyebben eligazodott a hazai belpolitika útvesztőiben, és hogy az egyre bonyolultabbá váló társadalmi folyamatokat jobban megértette volna. Ahogy azt egy amerikai történész nemrégen megállapította, a magyar paraszt továbbra is szűk horizontok között élt, és képzelete nem lépte túl a faluja határai. A szájról szájra járó újsághírek felismerhetetlenné váltak, mire eljutottak a falu egyik végéről a másikra, és a múltbeli eseményeket gyakran összekeverték a jövő lehetőségeivel. A valóság és a fantázia termékei így kibogozhatatlanul összekeveredtek egymással.
Ez különösen érezhető volt a politikával kapcsolatban. A paraszti vélemények szerint a politikát a városban csinálták, és annak legfontosabb célja a parasztok félrevezetése, becsapása volt.
Még a faluból kikerült politikusokban sem nagyon bíztak, mert úgy vélték, és sokszor helyesen, hogy a csizmás politikust a városiak ott csapták be, ahol csak tudták. Ha meg levetette csizmáját és városi ruhát öltött, akkor ez azt jelentette, hogy ő is, mint annyi más, el akart feledkezni paraszti származásáról. Kevés reménye volt hát a parasztságnak, hogy az állam politikáját befolyásolja, és így élete jobrafordulását valami csodától várta. Abban reménykedett, hogy egy erős vezéregyéniség fog majd kiemelkedni soraiból, és ez a mindennapi politika fölé emelkedve fogja az ország szénáját rendbeszedni.
Addig, amíg a gazdasági élet nyugalmas mederben haladt, mindez nem sokat számított a Bethlen kormány szempontjából. 1929-ben azonban az egész világot olyan gazdasági válság kerítette a hatalmába, amely gyökeres változásokat hozott a társadalmi rétegeknek egymással való kapcsolataiban.
A gazdasági válság okairól ahány vizsgáló annyi vélemény található. Abban valamennyien megegyeznek, hogy a robbanást a New Yorki tőzsde összeomlása idézte elő, és a következmények mindenhol a termelés hirtelen csökkenését és a munkanélküliség példátlan emelkedését hozták magukkal. Az összeomlás következtében a nagy bankok azonnal visszahívták a rövid lejáratú kölcsönöket, és ez az európai pénzpiac összeomlását vonta maga után. De a válság már évek óta érlelődött, és kirobbanása csak időkérdése volt. Egy világméretű mezőgazdasági túltermelés következtében az élelmiszerek világpiaci árai rohamosan csökkentek, és ezzel párhuzamosan csökkent a mezőgazdasággal foglalkozók vásárló ereje.
Ugyanakkor az iparosítás gyorsan terjedt. A gépek egyre inkább automatizálták a termelést, aminek következtében egyre kevesebb munkásra volt szükség. Ez viszont nem csak munkanélküliséggel, hanem a második legnagyobb társadalmi osztály vásárló erejének a csökkenésével is járt. Mivel ez az életszínvonal csökkenését hozta magával, s az általános gazdasági tevékenység lelassulásához vezetett, adva voltak a gazdasági válság legfontosabb alapmozzanatai. A kereskedelem is lelassult, azok az államok, amelyeknek elsősorban külkereskedelme szolgált nemzetközi kötelezettségeik finanszírozására, egyszerre fizetésképtelenné váltak. Ez különösen súlyosan érintette Németországot, de más nyugat-európai államokra is kihatott.
Németország pontosan azért tudott eleget tenni leszállított összegű jóvátételi kötelezettségeinek, mert sikerült nagy, de rövid lejáratú kölcsönöket kapnia, főleg amerikai és angol nagybankoktól, amit exportjának finanszírozására fordított. Ugyanakkor Franciaország, Anglia és a velük szövetséges kisebb államok a német jóvátételből fizették háborús adósságaikat. Mikor Németország nem volt képes további kölcsönöket szerezni, sőt a bankok visszakövetelték pénzüket, az egész pénzügyi rendszer összeomlott.
Közép-Kelet-Európát a válság igazában 1931-ben érte el, amikor az osztrák Kreditanstalt Bank összeomlott. Az osztrák kormány hamarosan közbelépett, de ez az esemény felborította az egész térség pénzügyi egyensúlyát. Mindez csak fokozta az angol bank krízis, mert az angol bankok nagy része együtt omlott össze a Kreditanstalttal. Hiába javasolta Hoover, az Egyesült Államok akkori elnöke 1931 nyarán, hogy a jóvátételt egy évi időtartamra fagyasszák be, egyúttal függesszék fel az államadósságok törlesztését is ugyanerre az időtartamra. Ez már nem állíthatta meg a pénzügyi katasztrófát.
A világgazdasági válság nem egyformán érintette az európai társadalmakat, nem is beszélve az Egyesült Államok társadalmáról. Egyben azonban valamennyien megegyeztek abban, hogy népeik munkanélküli milliói teljesen elvesztették bizalmukat a kormányon lévő politikusokban, és egyre inkább hallgattak a radikális megoldásokat hirdető szélsőségekre. A demokratikus államokban szinte kivétel nélkül leszavazták a kormányon lévő pártokat. Máshol, mint például a weimári Németországban, hamarosan jobboldali radikálisok kerültek hatalomra. Részben ez utóbbi történt Magyarországon is.
A válság csökkentésére a legtöbb országban juttatásokat vezettek be munkanélküli segély formájában. Közmunkákkal igyekeztek foglalkoztatni a munkanélküliek tömegeit. Mindezt abban a reményben tették, hogy ezzel nagyobb összegeket juttatnak a lakosság kezébe, ami azután újra megindítja majd a gazdasági körforgást. de ez az államháztartásokat csak újabb kiadásokkal terhelte meg, és ezeket nem lehetett újabb adókivetésekkel pótolni. Az sem segített sokat, amikor az állami alkalmazottak fizetését leszállították. Ezzel ugyan megtakarítást értek el, de megint csak csökkentették a lakosság vásárlóerejét. Azzal is megpróbálkoztak, hogy az államkölcsönök kamatait csökkentsék, de ezzel sem érték el a válság megállítását.
Magyarországon a válság az amúgy is alacsony gabona árak hirtelen zuhanásával kezdődött. Ez együtt járt a mezőgazdasági termékek exportjának 49%-os csökkenésével, ami az összes kivitelt az eredeti export mintegy 30%-ára szállította le. Az első világháború óta a földtelen parasztság először került olyan helyzetbe, hogy félnie kellett az éhezéstől. A hihetetlenül alacsony gabona árak következtében a földdel rendelkezők most már jóformán csak a maguk számára termeltek. A nagybirtokosok sem voltak jobb helyzetben, és földjeik nagy részét kénytelenek voltak műveletlenül hagyni. Ezzel párhuzamosan az ipar elvesztette belső piacának nagy részét, és munkások elbocsájtására kényszerült. A városi munkanélküliek száma 1933-ra 250 ezerre emelkedett, ami az összes ipari munkásságnak 27%-át jelentette. Akinek volt munkája, most alacsonyabb bérekért volt kénytelen dolgozni.
A politikai következmények sem várattak sokáig magukra. Az egész országban nyugtalanná vált a közhangulat. 1931. szeptember 1-én a budapesti munkásság nagy tüntetéssel fejezte ki elégedetlenségét. A rendőrség fegyverhasználathoz volt kénytelen folyamodni, aminek sok sebesült és néhány halott lett a következménye. Vidéken nem csak a vallási szekták, hanem a szélső jobboldali elemek is szervezkedni kezdtek. Egy Böszörményi Zoltán nevű újságíró megalakította a Kaszás Keresztesek Szövetségét, amely a Nyilas Keresztes Párt elődje volt. Böszörményi Zoltán felhívta a tiszántúli szegénységet, hogy keljen fel az urak és kommunisták ellen.
Bethlen István gróf kormánya nem tudott megbirkózni a válság következményeivel. Ezért 1931. augusztusában az erdélyi arisztokrata kormányfő benyújtotta lemondását, és ezt Horthy kormányzó elfogadta. Valóban ideje volt, hogy új vezetés vegye át az ország irányítását. Azok, akik 1920 óta voltak hatalmon, belefáradtak a küzdelembe, és az új problémákra sem találtak megoldást. De a változás rossz irányba indult. A kormányt most Károlyi Gyula gróf vette át, de a kormánypárt nyugtalankodott, és nem volt hajlandó az új miniszterelnök mellé állni. Főleg azért nem, mert nem bízott abban, hogy Károlyi Gyula alkalmas volt az ország vezetésére ebben a nehéz helyzetben.
Amikor az Egységes Párt leszavazta a kormányt, a kormányzó nem tehetett mást, mint hogy új miniszterelnököt keressen. Bethlen István tanácsát is kikérte. És a tapasztalt politikus azt javasolta, hogy adjanak alkalmat a jobboldali radikálisoknak a kormányalakításra. Bethlen arra számított, hogy ezek belebuknak a feladatba, és így egyszer is mindenkorra elmúlik a jobboldali veszély.
Így 1932. október 5-én a kormányzó Gömbös Gyulát nevezte ki Magyarország miniszterelnökévé. Ezzel új és baliós fejezet kezdődött Magyarország történetében.
A Szabad Európa Rádió 1986. december 28-án sugárzott műsorát hallották. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.